Az orosz ukrán háború fejleményeit már a reggeli órákban taglaltuk. Egyrészt beszámoltunk arról, hogy az ukrán vezérkari főnök egyeztetett az amerikai vezérkari főnökkel, egyrészt arról, hogy hogy állnak a harcok, egyébként Bakhmut környékén továbbra is a legsúlyosabbak. Másrészt rakéta, illetve dróncsapásokról is beszélt az ukrán katonai vezető. Ezek több tucatnyi mértékben továbbra is sújtják egyébként nem csak a fronton lévő ukrán egységeket, hanem például továbbra is az energetikai rendszereket, leginkább a nagy elosztó állomásokat a legnagyobb ukrán települések környékén. Az orosz elnök egyébként utasította Szergej Sojgu védelmi minisztert, hogy február 1-ig dolgozza ki azt, hogy jobb legyen az orosz katonák ellátása, nem csak lőszer tekintetében, illetve élelmezésben, hanem például olyan védelmi eszközök tekintetében, mint a sisak, illetve a golyóálló mellény, mert hogy számos információ van arról, hogy ebből a szempontból is az orosz csapatok meglehetősen, hát fogalmazunk úgy, hogy alul felszereltek. Idén kötelezővé válhat a NATO országok számára 2%-os GDP arányos védelmi költségvetés, ezt már az Észak-Atlanti Katonai Szövetség főtitkára Jens Stoltenberg közölte. Számos európai országban annak ellenére csökkentek az ilyen jellegű kiadások, hogy a szervezet tagjai már 2006-ban megállapodtak a 2%-os szintről. Az Egyesült Államok már számos alkalommal kritizálta az európai országokat, amiért azok nem veszik ki a részüket a közös tehermegosztásból. A Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense szerint a haderőfejlesztés az Ukrajna elleni orosz offenzíve óta jelentősen megugrott. Ennek ellenére a döntés komoly társadalmi vitákat válthat ki, mivel ezeket a pénzeket más területekről kell majd elvonni. Kaiser Ferenccel Énekes Gábor beszélgetett.
Végleges döntés várhatóan a következő NATO csúcs találkozóig születik majd. Addig viszont érdekes kérdés, hogy jelenleg hogy festenek az európai NATO országok védelmi kiadásai, mennyire tűnik kivitelezhetőnek ez az elvárás, és mikor valósulhat meg ez a célkitűzés?
Tulajdonképpen itt egy hosszú távú folyamatnak a felgyorsulásáról beszélünk. A 2008-as gazdasági válság hatására lényegében 14-ig az egész NATO-ban, még az USA-ban is ugye azzal, hogy Barack Obama elnök kivonult Irakból, csökkentek egyes országokban, kifejezetten drasztikusan csökkentek a védelmi kiadások. Nagyon sok országnak az 1%-ot sem érték el a kiadásai. Ugye 14-ben van egy fordulópont, ugye Oroszországnak az Ukrajna elleni, most már sajnos mondhatjuk, első agressziója miatt a legtöbb ország növelni kezdte a védelmi kiadásait, és ez a védelmi kiadás növekedés ez kifejezetten jól hatott, de ettől függetlenül is a tavalyi évben, tehát 2021-ben csak az Egyesült Államok nagyjából a GDP 3,5%-át költötték katonai célokra, az Egyesült Királyság, vagy a Nagy-Britannia ott nagyjából 2,3% volt, Franciaországot 2%-ra becsülték, Görögországot kell kiemelni, de ott ugye részben a haderőnek egyfajta társadalmi feladatai vannak, meg hát ugye a görögök általában a törökök ellen fegyverkeznek, ott ez 3,8% volt, tehát a NATO-ban a legmagasabb. És ezen felül azok az országok költöttek nagyon sokat, akik hát mondjuk úgy a nyakukon érzik a medve leheletét, tehát Lengyelország 2,1%, Románia 2%, a litvánok 2%-ot, egy picit több, a lettek 2,3% és az észtek is. De az összes többi ország ettől eléggé elmaradt. Ugye Magyarország esetében 1,6%-ra becsülték abban az évben ezt az adatot, de hát ezzel még nem is álltunk olyan rosszul. Az idei év előrejelzései számos országnál növekedést mutatnak, tehát nyilván Oroszországnak ez a nyílt háborúja, ez alaposan megbolygatta a NATO államokat, és nagyon sok helyen drasztikus védelmi költségvetés növelést jelentettek be évközben, de ezt a 2%-os szintet kisebb vagy nagyobb mértékben jelenleg, hogy a védelmi kiadásuk nagyságát figyelembe véve csak az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, de NATO katonailag két talán legütőképesebb tagállama, nyilván az amerikaiak nagyságrendileg többet tudnak, mint a britek, de a britek messze kiemelkednek a többi NATO tagállam közül. Nagyon messze vannak nagyon sokan a 2%-tól, és ezeket a forrásokat máshonnan kell elvonni. Tehát minden fejlett demokráciában nagyon komoly nyomás alatt van a költségvetés. Nagyon sok helyen öregszik a népesség, az öregedő népesség, a nyugdíjkiadásokat növeli, meg az egészségügyi kiadásokat. Valahonnan ezeket a forrásokat el kell vonni, és ez egyáltalán nem lesz egyszerű, sőt, kifejezetten nehéz és nagyon komoly társadalmi vitákat kiváltó feladat lesz. Ezt érdemben növelni nagyon sok országban. A NATO-nak növelnie kell a képességeit, hogy egyrészt elriassza Oroszországot egy esetleges szervezet elleni agressziótól, másrészt, hogy mondjuk úgy fokozza a bizalmat a tagállamok részéről egymás iránt. Ugye az Egyesült Államokban különösen komoly társadalmi vita övezi azt az úgynevezett potyautasságot, amivel már ugye különösen a republikánus párt vádolja a NATO tagállamok egy részét, hogy ugye ők csak élvezik a közös védelmet, de nem hajlandóak beletenni.
Igen, az USA több ízben kritizálta az európai országokat, és ezzel összhangban van ez a 2%-os kiadási keret is, viszont azon túl, hogy egy kiegyensúlyozottabb tehermegosztásra törek most az európai országok is. Ezen a 2%-os célon túl az is fontos kérdés, hogy miként költik el ezt a pénzt a NATO tagok. Erre vonatkozva milyen elvárások vonatkoznak a tagországokra?
Igen, a 2%-os összeg esetén már lehetőség van arra, mert ugye a NATO és különösen az amerikaiak részről van egy olyan elvárás, hogy a kifizetések döntő többsége ne a zsoldra menjen, tehát ne a haderők személyi állományának a fizetésére, meg a meglévő technikának az ilyen-olyan karbantartására menjen el, hanem legalább egy 20-30%-át ennek az összegnek új eszközök beszerzésére kellene fordítani, ami látható módon nagyon sok országban megindult, hiszen ugye az oroszországi háború tapasztalatai alapján egy csomó ország fegyveres erőnél levonták azokat a következtetéseket, hogy mely eszközöket kell vagy drasztikusan korszerűsíteni, vagy pedig egész egyszerűen kivonni. Tehát nagyon sok ország, lengyelek például a legjobb példa erre, de a románok is, a baltiak, a norvégok óriási bevásárlásokba kezdtek, és ebbe a sorba illesztető egyébként a magyar Zrínyi 2026 program is, hiszen ugye mi is igen korszerű, zömmel nyugat-német eredetű, de például a légvédelmi rakéták, mert légvédelem esetén izellokátorok, norvég-amerikai NASAMS rendszer, tehát van egy komoly elvárás a szervezet részéről, hogy korszerűbb eszközök beszerzésére kell a büdzséknek legalább a 20%-át fordítani.
De ezeket a beszerzéseket hogyan próbálják összehangolni a tagországok között?
Nyilván nagyon komoly egyeztetések zajlanak több szinten. Ugye Monsban, a NATO európai központjában is vannak haderőtervezési konferenciák, ugye minden állam nagyjából jelzi, hogy milyen fejlesztések vannak. Ugye az alapelvárás, de hát ezt nagyjából mindenki teljesíti, és ugye az új eszközök, azok NATO szabványúak legyenek, és például, hogy a volt VS, szovjet, orosz eredetű technika, az mind a gyalogsági lőszer esetén, mind a tüzérségi lőszerek esetén más kaliber. Tehát ugye a NATO-nak vannak ilyen kaliber sztenderdjei, a gyalogsági lőszertől egészen a tüzérségi lőszerig az alapeset, hogy minden új fegyvernek olyan töltőűrrel kell rendelkezni, tehát ahova betöltik a lövedéket, ami ezeket a NATO lőszereket kezeli. Nagyjából az is elvárás, hogy milyen gyártóktól vásároljanak az államok, nyilván ez NATO-n belüli, zömmel NATO-n belüli beszerzést jelent, de hát ebből a szempontból például a lengyeleknek a Dél-Kórából való vásárlása szintén illeszkedik, hiszen Dél-Kóra amerikai fegyverszabványokat használ, ergo NATO kompatibilisek a fegyverei. Tehát nyilván egyetlen ország sem csak úgy ad hoc fejleszt. Tehát a szövetségnek vannak elvárásai, sőt, ugye az adott országok politikájának, politikusainak, állampolgárainak is vannak elvárásai. Elég csak belegondolni, hogy a legújabb magyar nemzeti katonai stratégiában, ami leszögezi, hogy Magyarország védelme kettő dologtól függ. Az egyik valóban a NATO, a másik nem kevésbé elengedhetetlen része ennek a nemzeti önerő. Tehát minden országnak magának is egy olyan haderőt kell fenntartani, ami részben képes. Nyilván például egy Oroszországgal szemben Magyarország egyedül nem tudna megállni, De a szövetség részeként Magyarországnak kötelessége, és erre is törekszik az utóbbi években, hogy egy olyan haderőt állítson fel, szereljen fel, ami hasznos eleme egy közös NATO kontingensnek. Tehát ezek nagyon, nagyon komoly egyeztetésen, haderőtervezési konferenciákon dőlnek el az adott országokon belül is, meg a szervezeten belül is, hiszen vannak közös alakulatok, vannak különféle gyorsreagálású egységek, amikbe közösen ajánlanak fel az államokat, meg van beszélve, hogy ki mit visz be a közösbe. Nyilván ott is vannak nagyon fontos technológiai leírások, elvárások, hogy ehhez mivel kell rendelkezni. Van közös, ugye Pápán például a C-17-esek NATO nehéz légiszállítási kapacitás, ezt mind nagyon-nagyon hosszadalmas politikai és katonai egyeztetés előzi meg, amikor egy-egy ilyen egységet felállítanak, hogy például abban melyik ország hány üzemórát fizet, azaz nagyjából milyen arányban száll fel ennek a repülőalakulatnak a fenntartási költségeibe.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Egyébként még az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos információ, hogy az ukrán fővárosban Kijevben tartja a következő csúcs találkozóját az Európai Unió és Ukrajna. Ez a találkozó február 3-án lesz. A The Guardian információi szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy a csúcs találkozón a pénzügyi és katonai támogatásról egyeztetnek majd. Zelenszky azt is mondta, hogy makroszintű uniós pénzügyi támogatás első részletének megérkezésére már januárban számít. Erről is egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Decemberben szavazta meg azt az európai vezetés, hogy 18 milliárd euró értékű pénzügyi segítség érkezik majd Ukrajnának, ami az Oroszország elleni invázió további elhárításához szükséges, meg hát persze ahhoz, hogy egyáltalán az ukrán költségvetés valahogy a vízfelszín felett maradjon.